Kell-e az élelmiszerekre csomagolás? Mit rejt egy gasztroblogger hűtője? Mit jelent a fenntartható élelmiszertermelés? Kell-e aggódnod a pálmaolaj miatt?
Ha kíváncsi vagy, akkor neked szól a Face Hello Food élelmiszerügyi podcastja.
Szakértők és ismert emberek társalognak az élelmiszer világ aktualitásairól. A beszélgetést Krizsó Szilvia vezeti.
Egy bűvös szóval fogunk ma foglalkozni, ez nem más, mint az élelmiszerbiztonság. Sziasztok, Krizsó Szilvia vagyok, és ebben társaim lesznek Szőlősi Réka, Face szakmai és kommunikációs vezetője. Nagy Réka, akit ha azt mondom, hogy Nagy Réka, akkor valószínűleg nem kapnak sokan a szívükhez, de ha azt mondom, hogy öko anyu, akkor már nagyon sokan tudják, hogy kiről beszélek és kivel fogok beszélgetni. És itt van velünk Kassa Gyula, aki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal részéről vesz részt ebben a beszélgetésben, ami így első blikre lehet, hogy unalmasnak tűnne, de mi ebben most bele fogjuk vinni apait, anyait, mert hogy akár tetszik, akár nem, nap mint nap nekünk is döntenünk kell arról, hogy amit megeszünk, azt mi egyébként biztonságosnak ítéljük-e, és egyáltalán szakemberek ugyanezt gondolják-e róla. De mielőtt ebbe belemenjünk, kérlek, tedd meg, Réka, hogy elmondod nekem, hogy miért lettél te öko anyu?
Nem tudom. Jó. Igazából az volt, hogy amikor a nagyobbik kislányommal voltam várandós, és pocakomban volt, és kaptunk egy csomó gyerekruhát, és eleve azt nem tudtam, hogy kell összerakni egy gyereket. Tehát, hogy így pánikban voltam, hogy vannak ilyen apró dolgok, amiket rá kell raknom egy ilyen apró lényre, és azt sem tudtam, hogy ez milyen sorrendben fog történni, ezért az egyik barátunkhoz bekéreckedtünk, és kértem, hogy mutassa meg a saját már meglévő gyerekén, hogy melyik ruha mire jön. És akkor ott így bevillan nekem valami, amikor ezzel a tudással már felvértezve hazaértem, és néztem ezt a kupac ruhát, és akkor azt írták a szakkönyvek, hogy ezt ki kéne mosni, hogy mégis úgy jó lenne, én is azt gondoltam, hogy ez egy jó irány, és fogalmam se volt, hogy mivel mossam ki, és ott nekem valami beakadt durván, azóta is be van akadva 10 éve, ugyanis elkezdtem ennek utána nézni, hogyha én, tehát hogy az volt a képem, ami abszolút nem ilyen ezoterikus értelemben, hanem ilyen kedvesen, hogy megszületik egy lény, az én kislányom, aki még úgy jó tudjuk, hogy ez nem így van, mert ez anyamében is érik hatások, de alapvetően egy ilyen tiszta kis csomag, és hogy hogyan lehetne neki úgy jót adni, hogy ez valóban jó legyen neki. És akkor elkezdtem ennek utána olvasni, és nagyon sok érdekes információt, adatot találtam, és akkor megpróbáltam egy minél gyengédebb utat, és ahogy így olvastam, egyre több érdekes információval találkoztam, és az is vicces volt, mert mindig de sokszor kérdezték tőlem, hogy de honnan van az inspiráció. Végtelenül egyszerű, ugyanis ez a gyerek nő, most már 10 éves, és mindig újabb és újabb kalandok kerülnek az életünkben, aminek újabb és újabb dolgoknak kell utána néznem.
Vagy... Na például, mikor kezdtél annak utána nézni, hogy mit adsz neki enni, mert ez egy dolog, hogy mivel mosod a ruháid, de hogy.
Igen, 6 hónaposan a hozzátáplálásnál, mert hogy eljövend a hozzátáplálás szent időszaka, és akkor mondtam, hogy hát akkor mit? És akkor mondtam a férjemnek, hogy hazafele a piacra térjen be, és a legkendősebb nénitől a legpirosabb almát vásárolja meg, és ma már tudom, hogy ez nem pont így van egyébként, tehát nem biztos, hogy akkor ez az első alma éppen annyira tökéletes volt, mint ahogy az anyuka ezt elképzeli, és akkor kezdtem el utána olvasni a táplálkozásnak, és annak a, tehát először én ezeket a kutatásaimat alapvetően önvédelmi és családvédelmi eszközből, vagy gondolat mentén csináltam, és utána pedig ez egyre inkább átcsúszott egy közös érdekbe. Tehát, hogy a környezetvédelem és az önmagunk védelme, amikor ennek a metszete minél nagyobb, akkor azt gondolom, hogy az, nálam legalábbis otthon ezek a szabályok, az irány.
Gyula, nálatok otthon mi a szabály, illetve arra is kérlek, hogy reflektálj, hogy ez a bizonyos legnagyobb kendős, vagy legpirosabb kendős nénitől a legpirosabb alma, hogy ez mennyire követendő út.
A látvány nem minden. Sokszor a legnagyobb pofonokba akkor futunk bele, hogyha ezekre az első ösztöneinkre hallgatunk, sokkal fontosabb az, hogy tudatosan igyekezzünk tájékozódni. Ma Magyarországon egy olyan élelmiszeripar működik, amelynek megvannak a hagyományai, és alapvetően profik kezében vannak a szakmai döntések, ez egyébként éppen úgy igaz az élelmiszerkereskedelemre is, mint ahogy a feldolgozóiparra. Ehhez képest a kistermelői kör az még csak kifejlődőben van, és elmondhatjuk, hogy közöttük is vannak példaértékű személyiségek, olyanok, akik talán sztároknak is nevezhetők a mondjuk azt, hogy a rajongói körben, ugyanakkor a nébih ellenőrzései sok esetben föltárnak olyat, hogy egy ilyen nagyon pöttyös, kendős néni esetleg egy hipermarketben vásárolt terméket árul saját biotermékként egy termelői piacon. A másik ilyen...
Hát igazából még ez talán a jelmiszerbiztonság szempontjából talán ez a kisebbik rossz.
Ez a kisebbik rossz, a nagyobbik rossz pedig az, hogy miközben szidjuk az élelmiszeripart, hogy mennyi adalékanyagot használnak, remélem, hogy lesz erről is majd szó, hogy milyen félreértések vannak ezen a területen. Közben azt látjuk, hogy sokszor maga a háziasszony, vagy egy kistermelő gyakorlatilag nyakló nélkül önti a tartósítószert a termékeibe, és erről még csak nem is tájékoztatja esetleg a vásárlóit. Ezért ha kistermelői terméket vásárolunk, nagyon fontos a személyes ismeretség és a bizalom, és érdemes meglátogatni, ha erre időnk van, azt a kistermelőt, akit beavatunk így a családunk életébe az élelmiszer ellátás szempontjából.
De ennek van egyébként a realitás, hogy az emberek elmennek családlátogatni, mert én azt látom, hogy ha mondjuk éppen elmegyek egy piacra, akkor ott van nem tudom hány...
Zöldséges.
Zöldséges, igen, és akkor azok között, a pultok között megbújik néhány kistermelő, még nem tud eszem, hogy szóljak, hogy esetleg elmennék hozzá, hogyha nem bánja.
Pedig vannak, akik erre kínálnak lehetőséget, illetve lehet arról is tájékozni, sokuknak ma már van egy Facebook oldala, vagy lehet velük beszélgetni, van, aki fényképekkel készül, bemutatja a gazdálkodását. Ahova én járok piacra, ott is van olyan hölgy, aki egy kis fotóalbumot mutat azoknak a vásárlóknak, akikkel először találkozik, hogy így néz ki az ő gazdasága, és büszke rá. Ez szerintem fontos.
De a piac kérdése még azért visszatérnék, de kíváncsiak, hogy Réka, neked egy élelmiszerbiztonság szempontból mi az, ami így beugrik elsőre, meg te mennyire, hát most még hülye kérdés is, mert mennyire vagy tudatos, hát ha valaki, akkor te biztos, hogy tudatos vagy, 15 éve foglalkozol mindenféle dolgokkal az élelmiszeriparban, tehát nyilván nyitott szemmel jársz.
Így van. Ami nekem elsőre mostanában beugrik, az a mondás, amit nemrégiben hallottam, és nagyon tetszik, hogy az emberek általában nem attól félnek, amitől félni érdemes. És ez az élelmiszerekre is igaz. Tehát az élelmiszeripar környékén dolgozva én mindig igyekszem azt hangsúlyozni, hogy legyünk avval tisztában, hogy egy élelmiszerben mondjuk ilyen ipari vagy gyári körülmények között valami bekerül, az valami okból kerül oda bele, nem elsősorban azért, hogy mondjuk olcsóbb legyen, vagy akár jobb íze legyen, vagy szebben nézzen ki, hanem a legelső ok az, hogy valami oda bekerülő mikroorganizmusnak az elszaporodását meggátolja, vagy egy erjedés folyam, egy olyan erjedési folyamatot akadályozzon meg, ami miatt olyan anyagok keletkeznek, ami konkrétan ártana az egészségünknek, vagy a csomagolás kapcsán, ugye rengeteget beszélünk most, hogy minek ennyi műanyag, leges szempont, jó, ha tudjuk, hogy mi ne kerüljön be abba az élelmiszerbe kívülről. Úgyhogy az élelmiszerbiztonság egy elhanyagolt kérdés szerintem, ugye a hétköznapi életünkben nagyon fontos róla beszélni.
De azt gondolod, hogy elhanyagolt?
Hát igen, mert olyan természetes mondjuk a mi generációnak, hogy bemegyek a boltba, szerintem senki nem szokott azon elgondolkozni, hogy hát most vajon ezt leveszem, mert most beteg leszek-e, vagy nem. Valahogy készpénznek vesszük, hogy ez ilyen probléma nem lesz vele.
Az igaz, de szerintem ezt nagyon érdemes árnyalni, hogy mi az, amit becsomagolunk, és mi az, amit nem. Tehát, hogy pont tegnap osztottam meg az én saját Facebook oldalamon, én is valahol találtam egy képet. Veszek egy spanyol kép, 12 szem szőlő van egyenként becsomagolva műanyagba. Én nem járok a szupermarketekben, nem, az idejét nem tudom, hogy mióta, van, hogy bemegyek, mert tudom én, a férjem szüleinél az van a legközelebb, és az viszont mindig sokkol, hogy évről évre, miután pont ez olyan, mint amikor nem látunk egy gyereket, és mint hogy jól megnőtt, hogy mennyivel nőtt annak a mennyisége, amibe csomagolunk, és annyira felesleges dolgokat, tehát, hogy ez a 12 szem szőlő egyébként veszek egy spanyol, azt hiszem egy spanyol hagyományra épül, mert hogy 12 harangütéskor esznek meg 12 szemszülőt, azt hiszem, ezt egy kommentelő írta, egy nem biztos, de teljesen mindegy, mert hogy veszek, teljesen felesleges, tehát hogy ennek szerintem vannak árnyalatai, és nagyon köszönöm, amiket mondtál, mert hogy a fejemből beszéltél ki, mert utána én ezt az utat végigjártam, és eljutottam oda, amit te mondasz, mert hogy tényleg a legfontosabb a bizalom, aztán én végül egy szatyorközösséget alapítottam, lepaktáltam. Tehát ezért mondom, hogy ez egy élhető út. Lepaktáltunk 4-5-en kismamák, friss anyukák, egy biokertészettel, akiktől egyenesen kaptuk a zöldséget, gyümölcsöt, ugye így a szállítási lánc is nagyban lerövidült, maradtunk a szezonális tápanyagoknál, vagy alapanyagoknál, tehát ez megoldható. És akkor mindig kérdezték talán, hogy ezt mégis hogy, egyszerűen én gyűlölök szupermarketek neonfényei alatt csúszni-mászni a családommal, vagy egyedül, teljesen mindegy, én ettől fizikailag rosszul leszek, tehát nekem az a napom kuka utána, mert nem szeretem, sok a fény, sok az inger, nincsen semmilyen problémám, de hogy nekem, engem ez megvisel. Engem ez rohadtul megvisel, és fáradt vagyok, utána nem szeretem, már 10 évesen szerettem, 20 évesen szerettem, de egy piacon meg jól érzem magam, és
megosztanak ezeket... Megosztanak egyébként, bocsánat, mert én például meg piacra utálok járni, de, de persze, én nekem ez kényelmi szempont, a kocsiba bepakolom, és nem én cipekeledek annyi zacskóval, szatyorral a füleme, de hát ki, hogy szocializálódik, szerintem azért ebben ez is benne van. Van, akinek ez jön be, van, akinek
jó, de
az...
a piac mellett is meg lehet állni autóval, ha már ez a szempont mondjuk, de hogy...
Már én a bevásárlókocsira gondoltam, ja, hogy tehát ugyebben rakom bele a termékeket. Igen.
De hogy egyébként, amit mondasz, ez nekem nagyon jól esett, mert hogy tényleg valahol ez a vége, hogyha az ember viszont ilyen láncokban vásárol, vagy ilyen, tehát ebben a rendszerben vásárol, akkor az egyik legfontosabb az az, hogy bizalom. Beszélgetni kell, kialakítani ezt a kapcsolatot, amiből én valóban tudok vásárolni, ha nem utazom oda. De mindegy, akkor is ez a Facebook oldal is szerintem nagyon jó példa, mert nagyon sokan most már kommunikálják azt, hogy ők valóban hogyan dolgoznak, használ tartósítószert, nem használ mennyit. És persze én is láttam rettenetes nébik videókat, tehát azt tudom, hogy ez tud lenni rettenetes, de én sem nyakló nélkül vásárolok. Nekem a műanyaggal az a bajom, amikor nem szükségszerű. És ezért ez szerintem, én ezt nem tudom elhinni, hogy 12 szem szőlőnél, vagy számtalan gyümölcsnél, zöldségnél ez szükségszerű lenne, amiket én látok a nagy bevásárlóközpontokban. Tehát engem ez sokkol azért.
Előbb, amikor Réka beszélt, és megkérdeztem, hogy valóban nem foglalkozunk annyira az élelmiszerbiztonság, akkor nagyon erőteljesen bólogattál. Tehát, hogy neked ez a tapasztalatod?
Igen, ahogy Réka is mondta, hogy természetesnek vesszük, hogy biztonságosak az élelmiszereink, viszont itt van ez a közhely, hogy amíg nincs baj, addig nincs baj, viszont hogyha sérül az élelmiszer lánc biztonsága, onnantól kezdve katasztrófa helyzet van, mert emberek kerülnek kórházba, halnak meg, és egy káosz helyzetet nem lehet jól kezelni, ezért megelőzni kell ezeket az eseményeket. Egyébként számomra pont ezért izgalmas ez a terület, mert sokszor az is botránnyá válik, aminek igazából nincs meg a gyökere, hogy botrány legyen, tehát van olyan, amit egy kicsit túl reagálnak a fogyasztók.
Vagy egy konkrét példát, hogy mire gondolsz?
Ilyen például egy olyan állati járvány, aminek élelmiszerbiztonsági, tehát emberi egészségügyi vonzatai nincsenek, mint mondjuk a mostani afrikai sertés, pestis, vagy egy átlagos madárinfluenza járványban egy hétköznapi fogyasztónak gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy megbetegedjen, amíg ez nem válik emberről emberre átvihetővé ez a betegség. Más esetben viszont nagyon is alulbecsüljük a kockázatokat, és nekem ez az izgalmasabb terület. Ilyenek a teljesen hétköznapi élelmiszer fertőzések, mint mondjuk egy kampilobakteriózis, vagy egy szalmonellózis, nagyon sokszor egy hasmenéssel, hányással jelentkezik ez csak, és ami érdekes, hogy itt kockázatokról beszélünk, és ezért nehéz ennek a területnek a szakszerű kommunikációja, mert egy ember azt gondolja, hogy ha tegnap meg tegnap előtt valamit valahogy csináltam, egyébként rosszul csináltam, az nyilván nem volt rossz, mert nem betegedtem meg. Itt viszont százalékokról beszélünk, és 1-2%-os kockázat az már magas, hiszen mondjuk a Nébik egy országos hatáskörű szervezet, és mi mindig a teljes lakosságban gondolkodunk, és hogy a teljes lakosságra kivetítek egy 2%-os felvállalt kockázatot, az már borzasztó esetszám.
Mondjál nekem ebben is légy szíves konkrétumot, mert most nem tudom, hogy igazából mire gondolsz, hogy mi az, amit például mondjuk lehet, hogy én is rosszul csináltam tegnap meg tegnap előtt, aztán holnap óriási baj lesz ebből.
Olyan vizsgálataink vannak, az elmúlt 10 évben nagyon sok fogyasztói felmérést végeztünk, és most az elmúlt években elkezdtünk videóval háztartásokat nyomon követni. Természetesen önkéntes háztartásokról van szó. és a bevásárlástól kezdve az ételkészítésig, a maradék tárolásig nyomon követjük egy-egy háztartásnak. Nem családot mondok, mert vannak egyfős háztartások is az életét, és ez egy bizalmi szituáció, és nyilván először megpróbál viselkedni úgy az a megfigyelt illető, ahogy azt gondolja, hogy az elvárás diktálná, viszont nagyon hamar megfeledkezik arról, hogy forog a kamera, és előjönnek a hétköznapi rutinok, és innentől kezdve igazán izgalmas ez a felvétel, és amikor beszélgetünk egy emberrel, akkor természetesen elmondja, hogy nagyon fontos a kézmosás, viszont az, hogy mennyire alapos a kézmosás, az is már egy kérdés. Ami még izgalmasabb, hogy kezet mos a sütés-főzés elején, viszont utána, amikor a nyers húshoz hozzá nyúl, utána már nem mossa meg a kezét nagyon sok fogyasztó, hanem csak esetleg megtörli egy konyharuhába. És ezzel még nagyobb bajt okoz, mert a konyharuha egy picit nedves, ott ezek a kórokozók tovább tudnak szaporodni, tehát tulajdonképpen onnantól kezdve a kórokozókat a konyharuhával való törölgetés útján fogja tovább terjeszteni. Ezeket a mozdulatokat tudjuk így nyakon csípni ezekkel a videókkal, akkor is megpróbálunk célzottan ezekre fókuszálni a kommunikációnkban.
Ugye ez, amiről te beszélsz, ez elsősorban az egyén felelősséget veti fel, hogy ő a saját, illetve a családja egészsége érdekében mi az, amit csinál. Ha én elmegyek vásárolni, akár piacra, akár szupermarketbe, akár hipermarketbe, akár ahova szeretnék, akkor ott azért a gyártók, feldolgozók, kereskedők felelőssége vetődik fel, hogy én mennyire léphetek be bárhová úgy, hogy hiszek abban, hogy itt igazából olyan termékek vannak a pulcon, mondjuk egy tejföl, egy hústermék, egy felvágott, egy sajtok, mint egy zöldség, gyümölcs, amitől nekem nem lesz bajom, mert éppen nincsen rajta semmilyen mikroorganizmus, mikróba. Szerinted mennyire érezhetjük mi magunkat biztonságban, mennyire figyelnek oda erre azok a helyek, ahova mi egyáltalán be tudunk menni?
Szerintem pont azért, hogy az elején mondtam, vesszük természetesnek, hogy ezekkel nem lehet probléma, mert tényleg nincs, és ilyen szempontból azért nincs velük probléma, mert profik dolgoznak ott, ahogy Gyula mondta. Ez azt jelenti, hogy ez egy tudomány, és egyetemen tanulnak azok az emberek, akik ezekért a gyártási folyamatokért felelősek az élelmiszerváltó cégeknél. Legtöbb cégnél nagyon komoly laborháttér van, tehát nekik felelősséget kell vállalni azért, hogy ez a rengeteg előírás, ami egyébként az Európai Unión belül az egyik leginkább leszabályozott jogterület, tehát az élelmiszer jog az, ami az összes tagállamban szinte teljesen ugyanolyan szigorú, hogy megfeleljenek mindenféle határértéknek azok a termékek. Tehát akkor, amikor fogyasztóként hajlamosak vagyunk az élelmiszeripar nyilván sok esetben, akár jogosan is szídni, azért arra fölhívnám a figyelmet, hogy az, hogy élelmiszerbiztonsági probléma a 21. században Magyarországon gyakorlatilag nincs, vagy kockázatokról tudunk beszélni, az annak is köszönhető, hogy ezek az emberek ilyen lelkiismeretesen dolgoznak, illetve jól felfogott üzleti érdekük, mert hogyha valaki ebben megégeti magát, akkor nyilván ott nagyon nagy baj van.
Igen, csak nekem a határértékkel ezért olyan típusú problémáim vannak, hogy az oké, hogy egy élelmiszernek egy adott alapanyaga határértéken belül van, de én úgy tudom, hogy arról viszonylag kevés vizsgálat van, hogy ezek a határérték alatt lévő különböző anyagok hogyan adódnak össze, mennyi az, amit bevihetünk, mennyi az, amennyit beviszünk a szervezetünkbe táplálkozással, mennyi az, amennyit bevihetünk a szervezetünkbe akár a kozmetikumainkkal, mennyi jön a levegőből, tehát hogy azt gondolom, és ezért azért az már tehát ezeket a kutatások, hogyha jól tudom, ezért alapvetően nem érdeke feltétlenül a gyártóknak, ezekről nem nagyon van tudomásunk, és ezért én ezeket az összetevőket, amennyit csak lehet, próbálok kiszorítani például a mi háztartásunkban, ugyanis megoldható az élet alapanyagokkal, adalékanyagok nélkül is, szerintem az esetek 95%-ában, és hogyha megválasztok, akkor olyat választok, aminek a biztonságáról esetleg többet tudok, vagy tehát én is tudom, hogy nem minden e-szám káros, mert egyszerűen lehet, hogy csak citromsav, tehát szerintem talán ez már így helyre került a fogyasztók fejében, talán, ebben nem vagyok teljesen biztos, de hogy ezért itt, nekem ezért itt nagyon sok kérdés van a határértékkel, és ez engem őszintén bánt, mert hogy nem látom, hogy ennek lenne egy arra való törekvés, hogy erről többet tudjunk például.
Na Gyula, határérték.
A határértékek meghatározását egy kockázatbecslésnek nevezett eljárásban teszik meg, és itt figyelembe veszik azt a bevitelt, amit más élelmiszerekből potenciálisan elfogyaszt egy átlagos vásárló, és mivel nem csak átlagos vásárlók vannak, hanem extrém fogyasztók is, akik szélsőségesen egyoldalúan táplálkoznak, ezért az ő érdeke, illetve olyanok is, akiknek legyengült immunrendszere van, az ő érdekeik védelme érdekében a határértékek általában két nagyságrenddel biztonságosabbak, mint ami egy átlagos ember esetében indokolt lenne, tehát van egy százszoros biztonságunk. Ennek ellenére egyetértek azzal, hogyha valakinek van ideje és kedve, akkor tényleg törekedjen arra, hogy alapanyagokból készítsen otthon ételt. Ennek nagyon-nagyon sok előnye van azon kívül, hogy kevesebb adalékanyagot fogyasztunk el, azon kívül is. Ugyanakkor azt szeretném mondani, és itt Szőlősi Rékához kapcsolódnék, hogy igazán a határvonal az nem is ott húzódik meg, hogy feldolgozóiparból származott termék, vagy kistermelői termék, vagy otthon előállított étel, hanem a legális és az illegális élelmiszer előállítás között. Ami a számunkra igazán nagy problémát jelent, az az, hogy még mindig jelen van az illegális rész a magyar élelmiszergazdaságban, és ott tényleg minden előfordul, és a névikes videók, amikre hivatkoztál is, Réka, azok is jellemzően ilyen üzemekben készülnek, és tényleg a fogyasztók a saját szemükkel látják, hogy mi minden fordul elő. Igazából ez ellen érdemes elsősorban küzdeni, és ami a legális oldalon van, ott igazából már csak árnyalatnyi különbségek vannak, és az élelmiszerekkel bevitt kockázati tényezők csak egy elemet jelentenek a teljes életmód által képviselt kockázathoz képest. Itt a mozgásszegény életmód, vagy az alvás jelentősége is fontos ebben a képben.
Ebben maximálisan egyetértek. Nekem egyébként egy példám, családi példám van erre, ami nem élelmiszer, hanem kozmetikum. Hosszú a sztori, úgyhogy röviden mondom nagyon. Az a lényeg, hogy a nagyobbik kislányomnak egyáltalán nem érzékeny a bőre. Tényleg nem, tehát hogy nem egy érzék, én sem, tehát genetikailag így kb. Bőrileg jót hoztunk magunkkal. Viszont hiába van határérték alatt a folyékony szappanokban lévő SLAS, az az ő kezét véresre kimarja. Valószínűleg a gyerekeknek ugye az óvodában úgy van, hogy ugye éppen az aktuális szülő veszi az egyik helyen, a másik helyen. Voltam kozmetikumokat gyártó kisebb manufaktúrában. Az sem mindegy persze, hogy miből mennyi van benne. Nyilván egy jó minőségű termékben a receptúra jobb és kevesebb van benne, és ez szerintem egyébként azért nagyobb részt átültethető ez a gondolatiság az élelmiszerekre is, tehát, hogy amikor egy kisgyerek megy a boltban és a piros üdítőt kéri, akkor nézzük meg, hogy ez a piros üdítő mitől piros, tehát, hogy azért itt lehetnek az adalékanyagok között is viszonylag nagy különbségek, és én azt gondolom, hogy a fogyasztókat ebbe az irányban nagyon erősen érzékenyíteni kellene, és az időről beszéltél, és én azt gondolom, hogy minden a rutin átalakításra azt szokták mondani, hogy kb. 30 nap, tehát ezek tanulható dolgok, és hogyha az edukáció felől indulunk, akkor azt is azért lehet szerintem különbséget tenni az adalékanyagok között is, hiszen azért nagy a szórás, és az azért szerintem benne van, hogy egy termék mennyibe kerül, hogy milyen adalékanyag van benne. Tehát, hogyha abba az irányba megyünk, tehát, hogy nem az ijesztegetés irányából, hogy hú, azt, hogyha megeszed, akkor három füled lesz, de hogy mégis a fogyasztók azzal legyenek tisztában, hogy melyek azok, ami biztonságos. Szerintem ezek azért ilyen, ebben az irányban még lehet, nekem is van dolgom, úgy érzem.
Igen, kettő dolog egyfelől rád csatlakozva, másfelől Gyulára, hogy ugye, ha elmegy az ember egy szupermarketbe, hipermarketbe, azt feltételezi, hogy ott biztos, hogy a legális kereskedelem és a legális előállításról van szó. Hol találkozhatok én illegálisan előállított termékekkel, tehát hol kell résre lenni? És a másik, amit mondasz, hogy ugye annyi mindent lehet arról olvasni, hogyha megveszem azt a szerencsétlen csirkét, ami ki van rakva a pultba, hogy abban micsoda adalékanyagok vannak, amikről én nem gondolkozom, vagy az antibiotikum. Tehát, hogy nagyon messze lehetne menni ebbe a történetbe, valószínűleg van egy pont, ahol az ember azt mondja, hogy már bele sem merek gondolni, mert akkor gyakorlatilag levegőt se szívnék, hanem valahogy otthon próbálnám ezt még azt is előállítani.
Az illegálisan előállított élelmiszereknek a mekkája az internet. és be kell, hogy valljam, hogy nincs igazán jó eszközünk arra, hogy ezt megállítsuk, mint nemzeti szintű hatóságnak. Különösen az étrendkiegészítők piaca fertőzött, hiszen itt nagyon gyakran konkrétan csodaszereket kínálnak. Az egyik első ilyen vizsgálatunk a fogyasztószerekre, potencia fokozókra irányult, és hát elképesztő és elsődleges nemi jelleget megváltoztató tablettákra irányult.
De mi pont ezekre irányult különben?
Mert fantasztikus csodákat ígértek ezek a
gondolom szerek. Elég nagy a kereskedelme az interneten, igen, ezeknek a témáknak a területeknek.
És abban is bíztunk, hogy a sajtó is érdekesnek fogja ezt találni, hiszen nekünk nagyon fontos partnerünk az újságíró, mert maga a Nébih önmagában néhány ezer fogyasztóhoz tud csak eljutni, még a közösségi média csatornáit is ide számítva. Az újságírók közvetítésével tudjuk elmondani azt, hogy vigyázni kell az internetes boltokkal. És a kihívást az jelenti, hogy amikor egy magyarországi webshopról van szó, azt be tudjuk záratni. Viszont már amikor elindul az eljárás, átköltözik Szlovákiába, a szlovák társhatóságot felkérve azt a webshopot is be tudjuk közvetetten záratni, utána az unión kívülre költözik, esetleg az Egyesült Államokba, ott már évek telnek el, mire egy hatósági döntést el lehet érni, és utána elköltözik egy teljesen szabályozatlan piacra, és lehet egyébként, hogy ez az illető vagy Magyarországon, vagy egy szomszédos országban él, és onnan postázgatja a termékeit.
Ugye erről a piacról beszélsz, ami nyilván sokakat érint, de azért valószínűleg egy meghatározott réteget érint az, aki nem tudom, potenciánövelőt vagy fogyasztószereket rendel az interneten.
Ez csak egy példa volt.
De amit viszont nagyon sokszor lehet, és ott a sajtóban például arról azért nagyon sok hír van, amikor olyan húsfeldolgozó üzemekre csaptok le, mondjuk, elképesztő, tehát, hogy nekem mindig az első, hogy emberek hogyan képesek a saját profitjuk miatt másoknak olyan károkat okozni, ami akár az életükbe kerülhet, de hát vannak sajnos ilyen emberek, hogy amikor én elmegyek, tehát hogyha most elmegyek egy egyszerű henteshez, honnan tudhatom én azt adott esetben, hogy az a hús, amit ő hozott, az legálisan előállított hús, és nem valami olyan üzemből került oda az ő üzletébe, amivel jobb nekem nem érintkezésbe kerülni.
Érdemes ezzel a hentes, hogy ez egy az előbb beszélgettünk a szupermarketekről, ott gyakorlatilag nem fog előfordulni, vagy erre minimális esély van, hogy oda be tud kerülni ilyen termék, de hogyha ez egy kisebb hentes, és esetleg bennünk fölmerül a gyanú, akkor jó tudni azt, hogy az én kérésemre, mint fogyasztó kérésére be kell, hogy tudja mutatni a nyomonkövetési dokumentációt, tehát be kell, hogy tudjon számolni arról, hogy melyik OVA bélyegzős, tehát melyik engedélyezett üzemből származik az a tőkehús vagy feldolgozott hús készítmény. Ezt érdemes egyszer megtenni, azért, hogy a bizalom kiépüljön, hogyha ez a kezdetben nem teljes.
Most felnyitottad a szemem, mert nekem még egyszer se jutott eszembe, szoktam elmenni egy-két henteshez, de valahogy, hogy mondjam, még ez nem jutott eszembe, de majd most megörvendeztetem őket a
De egyébként nem veszik zokon egyébként, én kaptam már ilyet, volt, hogy kértem, egy hintesben, tehát én nem vagyok sem vegán, kevés húst fogyasztunk, de hogy ez nem veszik zokon, tehát én már kértem ki ilyet, plusz az, hogy bizonyos tartósítószerekre jobban figyelek, húsáru esetében is, és akkor kikértem ezt a listát, hogy oké, plusz nekem a gluténérzékenység is van a családban, a nagylányomnál és nálam is nagyon erős, tehát durva reakcióval, nekem ezt tudnom kell, hogy mi van benne. Tehát, hogy ezeknek szerintem az a jó, hogyha ezek természetes beszélgetések, és hogyha mi így indítjuk őket, egyébként azt vettem észre, hogy akár a csomagolás csökkentésben, akár az ilyen kéréseknél, hogyha én elmegyek előadást tartani, akkor mindig azt mondom, hogy az egyik legnagyobb eszközöm az nem a kis vászonszatyrom, meg a nem ízem, hanem egy kedves modor és egy nagy mosoly, amivel általában le lehet szerelni a másik felet, vagy nem merül fel az, hogy én kekeckedem, hanem az, hogy szóri, nekem erre szükségem lenne erre az infóra. Tehát szerintem ilyen nagyon pici dolgokkal lehet ezeket mondjuk akár elérni, és akkor nem eléred, hanem megkérdezed, hogy van benne, nincs benne, elkérhetném, megnézhetném, köszönöm szépen.
Érdekes, a vászonzacskod attól fölcsillant azért a szemem, mert ugye most egyre teljesebb trend az, hogy a környezettudatosság egyében vigyük el otthonról a többször használatos vászonzacskónkat, meg a saját edényünket, és abba kérjük, hogy rakják bele adott esetben a felvágottat, vagy a zöldséget, gyümölcsöt. Erre mennyire nyitott a kereskedelem, és hogyha most élelmiszerbiztonság szempontjából gondolkozunk, akkor ez például nem veszélyes, hogy én bárhonnan nem tudhatják, hogy az én zacskom az éppen most mennyire tiszta, amit oda behozok, vagy az én üvegem. Na, Gyula?
A kereskedő általában kevésbé érzékeny, mint mondjuk egy vendéglátó, vagy egy feldolgozónak egy mintaboltja. Konkrétan a zöldség-gyümölcs esetében nem hiszem, hogy ezt bárhol tiltanák, hogy én a saját zacskómat vigyem el. Esetleg problémát jelenthet a mérésnél, hogy azt hozzámérem még, de ez valószínűleg ez az én károm lesz. A vendéglátó helyeknél ez érzékenyebb. Nagyon sokan írnak nekünk ezzel kapcsolatban, hogy miért nem lehet több helyen bevinni a saját edényt, és mindig próbáljuk elmondani azt, hogy lehet, hogy az adott illető, aki a levelet írja nekünk, az biztos benne, hogy tökéletesen tisztára mosta az edényt, de nem mindenki teszi ezt meg otthon, sőt, már tovább nem is kell menni, lehet, hogy valakinek nem jó látása, és azt hiszi, hogy tiszta az edény, és nem tiszta, tehát nem feltétlenül rossz indulatról van szó, de még akkor is a nem látható szennyeződésben is lehetnek kórokozók, és ilyenkor a vendéglátósnak óriási a felelőssége, hogy mit enged be az üzemi területére. Erre vannak ma már azért jó gyakorlatok, és azt gondolom, hogy itt az olyan személyeknek a jelentősége elképesztő nagy, mint mondjuk Réka, aki véleményvezér, hogyha sok ilyen véleményvezér ezt az álláspontot képviseli, mert az élelmiszer ágazat az alapvetően egy innovatív ágazat, előbb-utóbb meghajolnak ezelőtt a nyomás előtt a cégek, és ki fogják találni azt a technikailag jó megoldást.
Egyébként annyira jó volt, mert a beszélgetés előtt már beszélgettünk Gyulával, mert hogy az történt, hogy én most pont egy megoldás fókuszú riportot írok a csomagolásmentes boltokról, és én már őt hivatalosan megkerestem, de személyesen még nem találkoztunk. És szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a jó gyakorlatokról beszéljünk eleve, tehát hogy nagyon fontos lenne a megoldásokra koncentrálunk, akár a hulladék problémával kapcsolatban is, és csak például egy, na, most az jutott eszembe, hogy én nem szoktam ilyen elmenősen kávézni, mert nem tudok két dologra koncentrálni, több ilyen lelki problémámat nem mondjuk meg az adásban, de hogy ez nekem
viszont egy pár szakembert fogok tudni neked már a végén mondani, jó? Egy pár szakembert fogok tudni említeni.
Megoldom. És viszont ugye sokan vannak, akik ez a kávés pohár, ez is egy ilyen klasszikus ügy, és van egy olyan márka, aki ezt találta ki, tehát hogy szerintem például, amiről az előbb beszéltél, hogy nem, tehát nem a sajátodat viszed, illetve a sajátodat viszed, azt odadod, azt a hely majd kitisztítja, és ott kapsz egy ugyanolyat. Tehát, hogy nem mindig újabb és újabban kapja az ember az elviteles kávéját, hanem, hogy van egy X készlet, és azt cserélik, és ő fogja elmosni, az már az ő felelőssége lesz, te oda vitted a sajátodat, azt ott hagytad, és elhoztál egy tisztát. Szerintem ez tök egyszerű.
És hogy ebben helyeken ez megoldható, azért bizonyos most egy hipermarketnél, vagy egy szupermarketnél, hogyha most nem csak egy ilyen elviteles kávéról, vagy bármilyen vendéglátóipari egységről beszélünk, akkor talán ez nem annyira kézenfekvő, mert egy egészen más gyakorlatot igényel. Ugye Gyula előbb úgy fogalmazott, hogy innovatívak azok a cégek, amelyek az élelmiszeriparban dolgoznak, mennyire nyitottak és innovatívak, illetve az is érdekelne, Réka, te hogy látod, hiszen most beszélgettünk a hatósági ellenőrzésekről, hogy ez áldás átok, tehát hogy minél szigorúbb az ellenőrzés, az annál jobb, vagy van, akit ez inkább zavar?
A hatóságnak hihetetlenül fontos szabályozó szerepe van ezen a piacon is. Tehát az élelmiszeriparnak az egyik legnagyobb problémája Magyarországon, visszacsatlakozva Gyulára, hogy még mindig sokan a zavarosban halásznak, vagy pedig van olyan, aki tudatlanságból követel olyan hibákat, ami miatt mondjuk egy egész termékcsoportot megbélyegeznek, holott csak az egyik gyártó csinál olyasmit. Tehát alapvetően az élelmiszeripari cégeknek az az érdeke, hogy a hatóság nagyon szigorúak legyen. Inkább itt a jogalkotás felől szokott probléma lenni, tehát hogyha a szigor átcsap egy olyan adminisztratív kötelezettségek halmazává, ami viszont már nagyon nehezen teljesíthető, vagy esetleg elveszi az energiát meg a figyelmet a cégeknél olyan kérdésektől, amik viszont tényleg fontosak lennének, akkor gond lehet. De én azt gondolom, hogy Magyarországon a NÉBIH az élelmiszeripar közmeg elégedésére működik, és még inkább szerintem mi azt szeretnénk, hogyha több ellenőrzés lehetne, és ők több lehetőséget kapnának arra, hogy igenis eljussanak gyakran minden üzembe, és feltárják az összes olyan súfni céget most így egyszerűen fogalmazva, ami az élelmiszeripar reputációját nagyon súlyosan károsítja.
És mit gondolsz arról a területről, hogy egyre többen igénylik a vásárok, fogyasztók részéről, hogy vihessék a saját textil táskájukat, vagy éppen a műanyag edényüket, vagy bármilyen edényüket, és abba szeretnék, hogyha belepakolhatnák az élelmiszereket.
Most a mondatodban az egyre többen, ez a lényeges mondatrész, mert ez az egyre több, ez ugye ez egy nagyon relatív dolog. Tehát, hogyha valaki 10 millió embernek, vagy mondjuk exportál ezért mondjuk több 10 milliónak gyárt, és abból mondjuk 20 ezer kér valamit, akkor sajnos az gazdasági szempontból nem biztos, hogy átlépje azt a küszöböt, hogy érdemes ezzel foglalkozni, most így nagyon leegyszerűsítve. Én is azt gondolom, hogy például a csomagoló anyagok terén az elkövetkező 10 évben lesz egy nagy felfutás, itt az innováció meg fog indulni, rengeteg feladatunk lesz abban a tudománynak, a hatóságoknak, az élelmiszeriparnak, a csomagolószergyártóknak, hogy fejlesztenek olyan anyagokat, amelyek az fogyasztóigényeknek is megfelelnek, de én azt gondolom, hogy az élelmiszerbiztonsági szempontok miatt a Réka által kért nagyon-nagyon szép helyzet ebből a szempontból, az még nagyon messze van. Nincsenek egyszerűen olyan anyagok, a zöldségek az egy teljesen más kérdés, de nem ezek az élelmiszerbiztonságilag kényes dolgok. Nagyon leegyszerűsítve, mindenhol, ahol nedvesség van, ott nagyon nagy kérdéseket kell megoldani, ami nem két perc lesz.
Kettő gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy részt vettem egy másik kerekasztal beszélgetésben, és ott elhangzott egy olyan megoldási javaslat erre, ami én azt éreztem ott helyben, hogy ez egy ilyen nagyon logikusan, könnyedén átgondolhatóan működőképes megoldás. Ez az, hogy már azzal sokat lépnénk előre, hogyha mondjuk a felhasznált műanyagoknak a körét szűkítenénk azokra a műanyagokra, amelyek jól újrahasznosíthatók. Itt most nem beszéltünk az újrahasznosításon, az egy teljesen másik terület ebből a szempontból, tehát hogy itt nem vagyok feltétlenül biztosabban, hogy az innovációba kellene rengeteg sok, mert hogy számtalan dolog van, amiről majd megint hosszú távon nem fogjuk tudni, hogy mi a hatása. Tehát hogy nekem mindig ez az elvem, próbáljuk meg olyat használni észszerűen, ami már tudjuk, hogy hogyan működik. Tehát, hogy én ebben a tekintetben nem vagyok innováció párti feltétlenül, mert hogy kiderül, hogy az egyik lebomlik, aztán nem úgy bomlik le, tehát, hogy most csomó helyen az a PR, hogy komposztálható műanyag. Nem tudjuk ma Magyarországon a komposztálható műanyagot legutolsó tudásom szerint komposztálni, nincs erre megfelelő szerkezet, és nem úgy van. Én is először naívan azt hittem, hogy ott hullaboldog vagyok, ez megoldódik. Nem így van. Tehát, hogy ezek egy picit azért szerintem összetettebbek, és hogyha az egyszerűsítés irányába megyünk, akkor pedig lehet, hogy könnyebben találunk olyan utakat, amelyek mondjuk kevésbé terhelik a környezetet. A másik, az nekem egy nagyon pozitív élmény volt ugyanennek a riportnak a kapcsán, amiről már beszéltem, hogy ott én megkerestem a Nébiket hivatalos állásfoglalásért, hogy hogyan viszonyulnak a csomagolásmentes boltokhoz, és egy hosszú interjút készítettem azzal annak a boltnak a alapító tulajdonosaival, akik az egyik ilyen bolt Budapesten, és kiderült, hogy igazából mindent meg tudtak oldani, és nem volt olyan, ami valós veszélyhelyzetet. Tehát, hogyha azt mondta a kirendelt kollega, hogy jó, hát ez nem rossz valamelyik termékcsoportra, de hogy ez annyi nedvességet tud egyébként beszívni, hogy ez így veszélyes, meg ahogy belenyúl, vagy kiveszi, stb. És akkor megkérdezték a tulajdonosok, hogy az megfelelő kompromisszum, hogyha berakjuk a pult mögé, és mondjuk ezt az élelmiszercsoportot mi adjuk ki? Igen, ez rendben lesz. És mindenre találtak megoldást. Értem egyelőre, hogy ez a fajta vásárlási mód nem tud tömegigényeket kiszolgálni, ugyanakkor viszont tényleg nekem azt jó volt látni, hogy külön beszéltem ugye a két féllel, és mind a két oldalról az jött, hogy megoldható. Tehát, hogy szerintem vannak olyan kompromisszumok, amiket, hogyha így más, tehát végig gondolva, én nem vagyok élelmiszeripari szakember, de hogy valószínűleg optimalizálható ez a helyzet, akár a csomagolás szempontjából is, mert amit én most látok, régen ezért tényleg nem volt ennyire nagyon sok, ha már mondjuk pont ennél a témánál akadtunk ki. Szóval azt látom, hogy azért vannak utak, ahol átgondolt kompromisszumokkal születhetnek jó megoldások.
Hát igen, mindig az a kérdés, hogy a kompromisszum érdekében ki mit tesz bele a maga oldaláról, és mi az, amivel ki tud békélni. Azt láttam, hogy valamit jegyzeteltél, amikor most Réka beszélt, most hát a hallgatóknak mondom, hogy a másik Rékához fordulok, Szőlősi Rékához, hogy mi az, amit fölírtál magadnak majd?
Igazából Számomra ebből a beszélgetésből is az az egyik tanulság, hogy nagyon sokat kell erről beszélgetni, mert ahogy Réka is mondja, hogy ő nem élelmiszeripari szakember, mögöttem meg olyanok vannak, és ugye sokszor a vágyainkat, meg a valóságot azt így nehéz összehozni, meg az átlag embereket, akiket mondjuk nekem is képviselnem kell, azoknak az igényeit is valakinek ki kell elégíteni, és persze az egyéb magasztosabb célokat is figyelembe kell venni. Én azt gondolom, hogy visszatérve az élelmiszer biztonságra, itt azért mind a hatóságnak, mind a cégeknek nagyon nagy a felelőssége majd akkor is, amikor például a csomagolások alternatíváiról beszélgetünk, vagy akkor is, hogyha az illegális kereskedelemnek a visszaszorítását nézzük. Egy biztos, hogy nekünk, mint fogyasztóknak azzal nagyon tisztába kell lenni, hogy amikor élelmiszert fogyasztunk, mindegy, hogy azt én állítom elő, nagymamám termeli a kertbe, Józsi bácsi a szomszédba, a piacon, vagy a hipermarketbe veszem, valamiféle kockázatot viselünk. És ez a kockázat, ez nem annulálható, tehát ebben a világban már olyan környezetben élünk, ahol gyakorlatilag mindenhol anyagmaradványok vannak, már valójában tiszta dolgok igaziból ugye nincsenek sajnos, valószínűleg nem is lesznek már, ezért nekünk a kockázatainkat kell minimalizálni pedig úgy tudom a kockázatot élelmiszerbiztonsági szempontból, hogyha minél több, arra törekszem, hogy minél több mindent egyek, és minél változatosabb formában vegyem ezeket magamhoz, és igen, amit lehet, ha van rá időm, lehetőségem, pénzem, akkor alapanyagokból állítsak elő otthon, de alapvetően élelmiszer biztonsági szempontból nem kell félnem a boltban kapható dolgoktól sem.
Ez tulajdonképpen egy egész jó végszó lenne, de még azért nem lesz végszó, mert hogy azt megkérdezném tőletek, és persze Réka, ez rád is vonatkozik, tehát hogyha még marad benned olyan gondolat, amit feltétlenül megosztanád, akkor ez most itt megtörténhet, hogy amikor jöttetek, volt-e valami olyan, amit mindenképpen szerettetek volna megosztani a hallgatókkal, de még nem került rá sor, vagy volt-e olyan gondolat, amit feltétlenül üzenetként megfogalmaznátok?
Nem, én teljesen nyitottan jöttem ide, és nagyon kíváncsi voltam a beszélgető partnere, nem komolyan, tehát hogy nem voltak prekoncepcióim, és szerintem nagyon sok olyan fontos gondolat elhangzott mindenkitől, ami ezt a kérdést úgy alapvetően összefoglalja, úgyhogy én itt köszönöm szépen.
Jó vagy?
Igen, nem hiszem terápiába, köszönöm. Minden oké.
Oké, Gyula.
Én kíváncsi voltam, és bevallom, hogy egy kicsit arra voltam talán leginkább kíváncsi, hogy hogyan látjátok ti, akik fogyasztókat, illetve élelmiszeripari vállalkozókat képviseltek a Néviknek a szerepét, és nagyon jól esett, hogy összecsengett a két oldal véleménye, mert hogy ezen dolgozunk, hogy igazán partnerei szeretnénk lenni a tisztességes vállalkozásoknak, és az egyik első, talán szerintem az első hatóság volt a Nébih, amelyik saját maga kérte, hogy a bírságok ne a mi számlánkra folyjanak be, ne is legyen közünk ahhoz, hogy ezeket a bírságokat hogyan használják fel, hogy arra tudjuk a bírságokat használni, amire valók, a jogsértéseknek a visszatartására. És az, hogy egy szigorú rendszer működik ma Magyarországon, az valóban a vállalkozókkal egy közös érdek mentén alakult ki, és ennek megvannak ma már az első olyan hozadékai, amiket mi is mérünk, és mások is mérnek. Most például volt egy tőlünk teljesen független Európai Uniós kutatás, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal végezte el, nem is tudtunk arról, hogy van ez a felmérés Magyarországon, és az eredmények között szerepelt az, hogy megkérdeztek minden tagállamba sok fogyasztót, körülbelül 1000-et, hogy mennyire bízik a nemzeti szintű hatóságba, és a kelet-európai országok a lista alján voltak, utána jöttek a régebbi tagállamok, a lista élén az észak-európai országok voltak, és a Nébih állt az első helyen. És ez egy elképesztő eredmény volt, és azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy talán sikerült a vásárlók felé is partnerként megjelennünk. Próbálunk ezeknek az elvárásoknak továbbra is megfelelni egy őszinte és közérthető és időbeli kommunikációval. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magamat a beszélgetés során.
Köszönjük. Réka?
Én talán annyit fűznék hozzá ez a beszélgetéshez, hogy szerintem minden is nagyon jól kijött, hogy a párbeszédre, meg a nyitottságra egymás iránt nagyon nagy szükség van, és hogy mi fogyasztók vagy hallgatók próbáljuk meg azt elérni magunkba, hogy hogy néha kérdőjelezzük meg a saját hitvilágunkat is, és próbáljuk újra megközelíteni azt az adott kérdést, mert például az élelmiszerbiztonság is olyan, hogy szerintem mindannyiunknak szüksége van arra, hogy erről sokkal többet tudjunk.
Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.